Szeretettel köszöntök mindenkit, és rögtön mindjárt reflektálnék az első énekre, ami a gyülekezeti énekeskönyvben, mint dicséret van, az valójában egy Zsoltár parafrázisa, méghozzá 148. Zsoltárnak a parafrázisa, és talán innen a Zsoltárok felől kezdeném a Balassi Istenes verseiről való beszédet, amiben persze azért nem fogom említés nélkül hagyni a költészetének a szerelmet illető részét sem, mert hiszen a kettő összefügg egymással. Itt az asztalon egyébként egy pár könyvet készítettem elő, az egyik egy ilyen piros szín, ez éppen 25 éve jelent meg. Kőszegi Péterrel közös gondozásban jelentettük meg Balassi verseit, és ebben az volt az újdonság, hogy a kották is benne voltak azon esetekben, ahol ki lehetett deríteni, hogy mi a dalom. Nos, ezt az éneklés miatt hoztam mindjárt az elején szóba, hogy valóban Balassi Bálint verseit énekelve lehet igazán élvezni, hiszen a zene az olyan rejtett szépségeket is megmutat a versből, amit a szavaló sem tud kellőképpen érzékeltetni. Egyáltalán miért írt Balassi Bálint istenes verseket? Ja, a reformáció korába kell visszamenni, amiről bizonyára sokan sok mindent tudnak, de talán érdemes összefoglalni röviden, hogy miről is van szó. A középkori egyházban is volt természetesen éneklés, de többnyire a papi rend körében voltak a hivatásos énekesek, és a gyülekezeti tagok inkább válasz énekeket énekeltek a templomba. Tehát az a fajta népének, amit ma a protestánsok és a katolikusok is egyaránt a templomban énekelnek, az nem volt. Ez a reformációnak a vívmánya, és ez ugye abból az elvi dologból fakadt, hogy a reformáció azt mondta, hogy nincsen, ugye a hét szentség közül csak kettő az, ami valódi, a keresztség és a úrvacsora, a többi pedig nem valódi szentség, tehát nincs olyan, hogy papi rend. Tehát ebből egyenesen következik az egyetemes papság elve, hogy elvileg az evangéliumi parancs, amit Jézus mondott, hogy el nem vétvegyetek tanítványokká minden népeket, az mindenkire vonatkozik. A különbség csak az, hogy a Bibliának az olvasása fundamentalista alapon, tehát hogy valaki, bárki kiolvasson belőle valamit, annak ugye nem túl sok értelme van, az nagyon messzire viheti az embereket. Éppen ezért a különbség tétel úgy jelenik meg, hogy az ige hirdető annyiban különb a többieknél, hogy ő iskolát végez, megtanulja a teológiai tudományokat, a bibliai nyelveket, tehát ő képes lesz arra, hogy a többiek számára magyarázza a Bibliát. De nem tartozik egy külön rendbe, tehát nincs laikus és klerikus. De akkor mi van a többiekkel? A többieknek úgy találták meg a szerepét, hogy a többi ember úgy vehet részt az Isten dicsőítésében, hogy közösen énekel. Tehát tulajdonképpen ezt érdemes is tudatosítani a gyülekezetekben, hogy nem arról van szó, hogy van a prédikátor, aki prédikál, és mi ott hallgatjuk, mi épp úgy részesei vagyunk az Isten tiszteletnek az énekléssel. Most a reformáció kezdetekor, maradjunk csak Magyarországon, természetesen ahhoz, hogy a gyülekezet énekelni tudjon, és bekapcsolódjék így az ige hirdetésbe a maga részéről, az énekek kellettek. Tehát ugye a reformátori első nemzedéknek az egyik fontos feladata az volt, hogy gyülekezeti énekeket hozzon létre. Az első menetben kézenfekvő volt, hogy mivel a reformáció Németországból, Luthertől indult, hogy a Luther által, ő maga által és mások által megalkotott énekeket is lefordították, tehát már van a 16. században is az Erősvár a mi Istenünknek magyar fordítása, és akadtak olyan emberek, akik a saját egyéni vallásos élményükből, nem tudok jobb szót mondani, fakadóan írtak énekeket. Na most ez önmagában, ha csak spontán mód történt volna, ez kevés lett volna. Éppen ezért a reformáció nemzedéke szinte felszólította mindazokat, akik írástudók. Tehát akik iskolát végeztek, netán olyan iskolát, ahol költészetet is tanítottak, hogy kapcsolódjanak bele ebbe a munkába, és írjanak Isten dicsőítő énekeket. És ugye időközben Magyarországon, ugye a 1540-es évek után, ja, akkor lehet már igazán érzékelni a reformáció tényleges elterjedését, először még az erdélyi szászok és a felvidéki németség körében. A magyarországi mezővárosokban, a nemesség körében, körülbelül az 50-es évek körül kezd már nagyon világosan látszani, hogy a reformációnak egy másik irányja, nem a luteri irány, hanem a helvét irány kezd hatalmaskodni, és itt pedig rendkívül erősen jelenik meg, nem közvetlenül Calvintól, hanem Calvin köréből, Genfből az a alapvető megközelítés, hogy amennyiben létezik a sola scriptura elve, tehát az, hogy egyedül a Szentírás a zsinórmérce, és nem az, amit az elmúlt századokban mellétettek, akkor az Isten dicsőíteni is igazából olyan énekekkel lehet, amelyek magában a Szentírásban vannak benne. És itt csatlakoznék az elhangzottakhoz, hogy Dávid említéséhez, hogy kézenfekvő volt, hogy a bibliai 150 zsoltár a Bibliában is ének. Az egy más kérdés, hogy azoknak az énekeknek a dallamait mi nem ismerjük. Jó lehet, a modern biblia kutatás kimutatta, hogy nótajelzések is vannak. A hajnali szarvas nótájára, nem tudom én, halott ifjú nótájára. Ezeket sajnos nem ismerjük. Nem is tudták még a reformációk korában sem, hogy ezek nótajelzések, ezek a modern biblia kutatásnak az eredményei. Minden esetre Calvin úgy gondolta, hogy a zsoltárkönyvet azért kell lefordítani, ugye az ő esetében Genben franciára is énekelni, mert az Isten dicsőítésének az a legalkalmasabb módja, hogyha a szent szövege, a Biblia szövege hangzik el, még akkor is, hogyha szükségképpen az interpretáció, tehát a fordítás, a költői megoldások valamilyen szinten távolítják a Bibliától, ennek ellenére mégis több köze van az üzenethez. A probléma igazából a mai napig létezik olyan tekintetben, hogy az Új Szövetség fényében a zsoltárok közül tulajdonképpen nem minden zsoltár az, ami megállja a helyét az újszövetségi kontextusban. Tehát egy pár, jó pár átok zsoltár is van, komoly viták is folytak arról, hogy le kell-e a teljes zsoltárkönyvet fordítani. Ugye Calvin esetében ez nem volt kérdés, de a magyarországi reformáció nemzedékében eleinte föl sem merült annak a gondolata, hogy a teljes zsoltárkönyvet le kéne fordítani, hanem azokat a kitüntetett zsoltárokat próbálták fordítani, amelyek krisztológiailag is értelmezhetőek. Tehát valójában a megcélzott zsoltároknak a száma az viszonylag csekély a 150-hez viszonyítva, és nem véletlen az sem, hogy miért éppen bizonyos zsoltárokat fordítanak le. Tehát például a 42. zsoltárból nem is egy fordítás született. Van egy remek 16. századból fönnmaradt énekeskönyv, Bornemisza Péternek az Énekek három rendbe című gyűjteménye 1582-ből, amelyik az egyik legteljesebb gyűjteménye a gyülekezeti énekeknek, voltak már korábban is, ezt csak azért hozom szóba, mert ebben tényleg nagy mennyiségű van. Ott például úgy néz ki az énekeskönyv felépítése, hogy az elején vannak a zsoltárok, és úgy vannak a zsoltárok, hogyha a 42. zsoltárból, hogy maradjak a példánál, van négy fordítás, akkor a négy fordítás egymás után következik. Tehát ugyanabból a zsoltárból négy különböző interpretáció. Ugye a fordítók különböző féleképpen nyúlnak a zsoltárok. Ugye a legegyszerűbb megoldás az, hogy az illető latin iskolában járt, tehát igazából írástudónak csak az számított, aki latinul is tudott. Ugye a nők például azért nem számítottak igazán írástudóknak, mert ők többnyire legfeljebb magyarul tanultak megírni, olvasni, latinul nem, és hát az egy nem igazán komolyan vehető dolog. Csak úgy mellesleg jegyzem meg, Valasi Bálintnak az anyja, aki ugye Súlyog Anna volt, egyik levelében írja a férjének, Valasi Jánosnak, hogy kegyelj, ír hosszasan mindenféle házi dolgokról, hogy miket kéne beszerezni, és azt mondja, hogy kegyelmet mindig megfeledkezik arról, hogy én deákul nem tudok, és arra a cédulára, amit nekem anyod deákul írta. Tehát magyarul írja a levelet, de a deák az nem. Most tehát, hogy a deákul tudó embereknek feladatuk volt elsősorban a zsoltárok fordítása. Tehát mondom, a kitüntetett zsoltárokból több is keletkezett. Most ugye a legegyszerűbb módszer a Vulgatát elővenni, ugye a Szent Jeromos féle fordítást, amelyik ugye a 16. században is még közkézen volt, holott ugye a reformátorok maguk úgy látták, hogy az ókori fordítása, amit a katolikus egyház ugye szentként kezelt és egyedül hitelesnek tekintett, hiszen ugye a latin nyelv összekapcsolta a görög és a héber szöveget egy azon nyelven, hogy azzal több probléma van, többek között a fordításból következően állították elő azokat a szentségeket is, amelyek ugye a valós, az igazi görög és a héber szövegből nem következtek volna. Tehát ugye a készültek új fordítások is, nem is egy, az Új Szövetségből is, meg az Ószövetségből is, és természetesen hozzáférhető vált a humanista tudósoknak az ügyködésével az Ószövetségnek a görög fordítása is, az úgynevezett Septuaginta, ugye, amelyik 70-et jelent, mert hogy volt egy történet, hogy 70-en fordították le, és mind a 71 forma volt, ugye ezzel próbálták igazolni, hogy ez a fordítás Istentől ihletett volt. Tehát valójában hozzá lehetett férni, ha nagyon tudós volt valaki a zsoltárok szövegéhez héberül, hozzá lehetett a Jeromos féle fordításban, vagy az újabb fordításokban, és hozzá lehetett férni a Septuaginta görög szövegéhez. Tudok ilyet is mondani, egy erdélyi unitárius ritikátor, Bogáti Fazakas Miklós, aki a teljes zsoltárkönyvet lefordította, előbb, mint Szent Simonár Albert, ő például jól tudott görögül, és ő a Septuagintát használta. Ugye a Septuaginta még az ókorban akkor fordítódott, 400 évvel a Krisztus születése előtt, amikor még az emberek jobban értették a héber szövegnek a mondani valóját is, tehát azért az egy fontos dolog. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy magából a Bibliából indul ki valaki. Ugye a magyar fordításból még nem nagyon, bár volt magyar fordítás, Székely István 1548-ban prózában lefordította a teljes Zsoltárkönyvet, még kommentárokat is írt hozzá. És van egy olyan megoldás, és itt érek Balassi Bálinthoz, amikor valaki nem magából a Bibliából, hanem már egy parafrázisból indul el. Ugye a parafrázis az azt jelenti, hogy valaki tovább gondolja a Zsoltárt, és költői megoldásokkal, esetleg egy dallamra alkotja meg újra. Tehát nem akarja azt állítani magáról a parafrázis, hogy ő maga a Zsoltár, hanem a Zsoltár továbbgondolása és költői megformálása. Nos, a 16. században még nagyon erőteljes a latinitás Európában. Nagyon sok olyan költő van, aki már anyanyelvén írja a verseket, de még mindig ír latinul is. Ide tartozik a mindenki reformátusok által az énekeskönyvből ismert Theodor de Beze, akit mi egyszerűen csak Béza Tivadarként ismerünk, aki egyszerre volt tudós neolatin költő, és egyszerre volt francia anyanyelvi költő, és mint tudjuk a Genfi Zsoltár könyvnek az egyik szerző. Tehát ő egy tudós professzor volt, nem igazán a, hogy mondjam, ha a költői, irodalmi szempontból nézzük, akkor nem is mérhető Clément Marot-hoz, akit mi csak Marot Kelemennek ismerjük, ő volt az igazi költő. Csak hát ő egy ilyen udvari életet élő világfi volt, aki egy élete egy pillanatában belekapcsolódott ebbe a Zsoltár fordítási programba, amikor éppen menekülnie kellett Franciaországból, ha jól emlékszem. És a másik, ugye a Béza, ő pedig tényleg a tudós professzor volt, aki természetesen úgy fordította le a Zsoltár könyv összes Zsoltárát, hogy az antikvitás volt előtte a példa, hiszen a reformátori nemzedék, ugyanúgy, mint a reneszánsznak a művészei, az antikvitás bűvöletében értek. Tehát ez közös dolog, a humanizmus, ugye sokszor szokták ezeket a szavakat össze-vissza használni, a humanizmus, a reneszánsz, reformáció. A közös kapocs a reformáció és a reneszánsz között az, hogy mind a két vonulat, az egyik egy világi vonulat, a másik ugye egy lelki vonulat, a humanista tudás, ami összekapcsolja. Tehát az antikvitásnak a magas szintű ismerete, a latin nyelv magas szintű ismerete. Most képzeljék el, hogy valaki úgy fordítja le latinra a Zsoltár könyvet, hogy a római költőknek a versformáit használja, főként Horáciusnak a formáit, Horácius ódáit. Nagyon szerették a 16. században Horácius ódáit. Ez egyébként van egy kis kiosztmányom is, két oldalas, majd a másik oldal is érdekes lehet. Voltak olyan dolgok, hogy versenyt hirdettek, hogy van egy Horácius óda, 20 darabban nem tudom, talán úgy kettesével talán elég lesz. Van egy Horácius óda, például, amit kiosztok, a Melpomené nevű múzsához szóló vers, és az a feladat, hogy vallásos, tehát keresztény szellemű verset kell alakítani úgy, hogy még felismerhető legyen a Horácius vers. Tehát a Horáciusnak a kulcsszavait meg kell tartani, de át kell az egészet alakítani Isten dicsőítő versé. A kiosztott papíron az látszik, hogy egy felvidéki prédikátor is egy ilyen versenyben készített egy ilyen parafrázist erre a Melpomené versre, és nagyon érdekes, ez az utóbbi 15 évben derült ki. Nekem volt olyan szerencsém, hogy észrevegyem, hogy Balassi Bálintnak az egyik verse, amelyik fölé odaírták a kezdő sort, nagyon sokáig nem tudták, hogy honnan való, ennek az Ambrózius Lánd Sebestyén nevű prédikátornak erről a kiosztmányról nem derül ki, láthatják, hogy a paródia szót látják a címlapon, paródia varié generis, a paródia a régi latin használatában nem azt jelentette, mint ma, hogy valamit kigunyolni, az már egy másodlagos jelentés. A paródia azt jelenti, hogy csinálni egy olyan dolgot, talán azzal tudnám a leginkább illusztrálni a dolgot, hogy mondjuk egy, mégis a vicc felől közelítem, hogy kabaréban egy közismert éneket, amit komoly szöveggel ismerünk, az kiforgatnak úgy, hogy humoros legyen. Tehát itt úgy forgatják ki, hogy nem humoros lesz, hanem keresztény tartalmú. Ilyen értelemben paródia. Tehát például most mindjárt elővettem egy olyat, hogy Balassi Bálint versei között van egy ilyen Horácius paródiának a magyarra való átültetése. De most ugyanígy ő nem tudni pontosan, csak gyanunk van rá, hogy a kezébe került egy olyan kötet, egy olyan kötet, amelyiket Svájcban, Genf közelében való városban nyomtattak, egy oda menekült hugenotta volt a könyvkiadó, aki fölismerte azt, hogy milyen érdekes lenne az, hogy ott van a Bézának a Zsoltár könyve, tehát a Horáciuszt, és nem csak Horáciuszt, hanem más költőket is utánzó 150 Zsoltár, és van egy másik kálvinista költő, méghozzá Skóciában, egy George Buchanan nevű szerző, akit latinul csak Buchananusnak neveznek, aki ugyancsak lefordította, függetlenül Bézától a teljes Zsoltár könyvet latinra, később még meg is zenésültették humanista metrikus dallamokkal, de nem akarok magukra mindenféle ilyen dolgokat árasztani, csak be akarom mutatni Balassi Bálint istenes költészetének a tudós hátterét. Nos, egy olyan könyv került a kezébe, amit egy Mors nevű városban adtak ki, valószínűleg a Batthyány család közvetítésével, akik onnan szerezték be a könyveiket, és a Batthyány családdal volt ő baráti kapcsolatban, és egy olyan szerencsés dolog volt, hogy a könyvben úgy helyezkedtek el ezek a Zsoltár parafrázisok, hogy a könyv baloldali lapján mindig a Béza verziója volt, a másikon mindig a Buchananné, és még gratis két prózai változat is. Tehát ő hol Bézát, hol Buchananné. A következő lapokon, tehát például ez, amit kihoztok, ez a 27. Zsoltár, rá is van írva latinul a címre, hogy a Buchanannek a parafrázisából fordított. Tehát képzeljék el, hogy a költőnek milyen óriási muníciót ad az, hogy ő már eleve egy költői szöveget gondolhat tovább. Egy költői szöveget versel tovább. Most több ilyen Zsoltár parafrázisa van Balassi Bálintnak. Hogy a mi gyülekezeti énekeskönyvben miért csak két, ha tudtam, úgy voltam, csak két Balassi vers van, arra majd később próbálok választ adni. Ezek már csak azért se kerülhettek bele, pedig igazán szép Zsoltár parafrázisok, mert nem ismerjük a dallamokat. Tehát ezekhez kellett volna esetleg dallamot applikálni. A Zsoltár parafrázisoknak azt hiszem mindegyike belekerülhetett volna a gyülekezeti énekeskönyvbe, mert ott semmiféle aggály nincs. Tehát a Balassi Bálint istenes verseivel kapcsolatban azon verseknél jelentkezhet csak probléma, amelyek nem Zsoltár parafrázisok. Tehát a többi gyülekezeti énekszerzőre is az jellemző, hogy Zsoltár parafrázisokat készítettek, és időnként úgynevezett dicséreteket. Mi is így ismerjük, hogy dicséret. Tehát a dicséretek azok az egyéni invencióból fakadt énekek, ahol valaki valamilyen bibliai lókusra gondol, vagy egy benne zajló lelki folyamatot tükrözve tesz tanúbizonyságot a hitéről. És van még egy harmadik is, amit himnusznak lehet nevezni. Ugye a himnusznak mindig egy kötelező kelléke az, hogy meg kell szólítani az Istent, és a végén ismét vissza kell térni a megszólítotthoz. Tehát műfaji kategóriák is vannak. Ugye a középkorból is öröklődött néhány himnusz. Ugye ismerjük, ha másonnan nem komoly zenei művekből is, a Jacopo Tódinak és másoknak a Stabat Mater Dolorosa, ugye a például a Krisztus tövében álló Szűz Máriáról szóló középkori himnuszok. Ezek igazából nem feleltek meg a reformáció céljainak, éppen ezért himnuszokra olyan nagyon nem kerül sor. Balassi Bálint esetében a himnusz körébe csak három vers tartozik, de az nagyon érdekes. A következő lapon az van, csak az a helyzet, hogy a három himnuszból csak kettőt tudtam úgy lemásolni, hogy ráférjen, de majd ezek kapcsán is elmondom, hogy mi az, amire fel akarom a figyelmet hívni. Az az igazság, hogy több mondani való van, mint amennyi idő, úgyhogy takarékoskodnom kell a mellékes megjegyzésekkel. Tehát visszatérve, ő a Szent Háromsághoz írt három himnuszt, mégpedig úgy, hogy leképezi a három himnusz az egész költészetét. Tehát az ő verses kötetében, amit ő végül is sajnos korai halála miatt nem tudott bevégezni, és a tanítványa Rimai János is sokáig vaszakolt vele, és végül is nyomtatásba nem került, az úgy nézett ki, hogy szerelmes versek voltak benne, mégpedig az arányokat úgy tudnám érzékeltetni, hogy körülbelül azt mondhatom, hogy egyszerűség kedvére 100 verse van Balassinak, ebből a 100 versből mondjuk 80 szerelmes vers, és a fennmaradó 17 az istenes, és csak 3 szól a vitézségről. Most ehhez képest a köztudatban Balassi Bálint, mint katona költője, egy teljesen hamis képé róla. Az istenes versei esetében nem tudhatjuk, hogy mennyi volt igazából, mert ugyancsak az utóbbi évtizedeknek az egyik tankönyveibe is belekerült felfedezése az, hogy Balassi vélhetőleg 3x33-as ciklust akart alkotni, mégpedig úgy, hogy kétszer 33 versben a szerelme történetét mondja el, és a utolsó 33 versben pedig az istenes versek lettek volna. Ugye egy teljesen jól végig gondolt életút, hogy az ember először írjon arról, ahol még bűnök is vannak, és a végén térjen meg, ugye, amikor az a célszerű, nem fordítva, ugye, tehát ugye ez az egész dolog így lenne logikus. Na most ezt olyan módon előlegezi meg a Szent Háromsághoz szóló három himnusz, hogy az Atyaistenhez szóló vers egyrészt 11-esekben van írva, tehát ugye az egyes szám próbál benne dominálni, az egyértelműen az istenes verseknek az előképe. A második, ami itt a kiosztott lapokon van, Krisztus szólítja meg, ő a vitézeknek a védője, tehát úgy van a versben megszólítva, és egyébként megjegyzem, hogy érdemes beleolvasni ebbe a második himnuszba, hogy itt fogalmazódik meg igazán a vitézi étosz, hogy nem tudom más szóval mondani, ahol igazából az eszményi vitéz rajzolódik meg, nem úgy, mint a vitézek mi lehet kezdetű közismert versében, ahol a vitézi élet szépségeit a természet szépségében mutatja, és az öldöklés és a csata képei vannak, hanem itt arról beszél ebben a versében, ugye, hogy különösen azok a strófák érdekesek, amikor, és itt azért, hogy maga a költő is megszólaljon, azért kénytelen vagyok néha idézni is, és hát ennek ugye a megszólítása az, hogy a Szent Háromságnak kinek imádkoznak Krisztus másod személye, régi vitézeknek, roppant seregeknek győzhetetlen Istenet, te hozzád kiálltok, ki katonád vagyok, vígy kérlek vitézséget. Tehát ez a himnuszi kritériumoknak megfelel, mert meg van szólítva benne Krisztus. Na de az a strófa igazából az érdekes, példák vannak, hogy ki mindenkinek volt védő, és akkor most visszatér oda, és azt mondja, azt te nagy nevedben én is most Istenem, kötöttem fel szabjámot, sok jó szerencséket várok csak te tőled, s vitéző sok szép jókot, mert nem fizetésért, sem gazdag prédáért járom tudatutamot, hanem szent nevedért, és a szép tisztességért, kiben megkisebbítél, noha nem méltatlan, mert rúd és szántalan bűnömért rám gerjedtél, de felejts el, kérlek, undok vétkeimet, lám már elég gébertél. Te vagy szál kópiám, te vagy éles szabjám, jó lovam hamarsága, elmémnek vezére, karjaim ereje, én szívem bátorsága, bízván neved, szent nevedben négyek örvendezve bátran károgóidra. Tehát itt igazából az a probléma, ugye a vitézi életben nagyon sokszor előfordult, különösen Balassi élete során, amikor a törökkel egy viszonylagos békeidőszak volt, nem voltak városromok, nagy mezei csaták, hogy a vitézek a harci szellem feltartása érdekében portyáztak. Időnként kiraboltak vásárosokat, sajnos magyarokat is a hódoltságban. Tehát ez igazából nem volt nagy hős tett, inkább a Zsolt kiegészítését szolgálta, és már a középkorban kialakult az, hogy az Isten csak az olyan háborút nézi jó szemmel, ami az Isten ügyéért történik. Tehát például a keresztes hadjáratoknak ez volt mindig a mentsége, hogy a Szent Sír van veszélyben. Tehát mindenki nagyon jól tudta, hogy ha a török ellen azért harcol, hogy a kereszténységet védje, mint ahogy Balassi írta, hogy Magyarország a kereszténység védő pajzsa, ugye az Ó, én édes hazám kezdetű versben, az Isten szerint való, de ha én elmegyek kirabolni egy vásárost, vagy csak párbajt vívok egy másik törökkel, hogy a dicsőséget szerezek magamnak, az nem. Tehát ebben a versben a Szent Háromságról szólóval ez a vitézi gondolat van megfogalmazva. De a legérdekesebb, amiért szóba hozom az egészet, hát ezt nem tudom, teológusokat is szerettem volna már nagyon sokszor ezzel kifaggatni, hogy vajon honnan ered az a gondolat. Azt mondja, hogy hát Spiritum Sanctum pro Felici Conjugio, azt mondja, a harmadik személyhez azt mondja, a boldog házasságért. És úgy kezdődik a vers, a Szent Háromságnak harmadik személye, szerelemnek Isten szerint gerjesztője, az jó házasságnak ki vagy bölcsszerzője, szívek szentelője. Szentlélek Úristen, te ki jókot osztasz, megkeseredteket örömmel látogatsz, félelmes szíveket, bátorsággal áld a síralmas vigasztasz. Régi szentek házasságát te szerzetted, stb. Nem mondom tovább. Hát azért ez egy meglepő dolog, hogy a Szentlélek a szerelemnek a gerjesztője. Na most ugye ez azért nagyon érdekes, mert gyakorlatilag ezzel, hogy a Szentlélek a szerelemmel kapcsolódik össze, persze igyekszik biztosítani mindenkit, hogy a házasság érdekében, ezt megteszi amúgy a Szép Magyar Komédia bevezetésében, és elmondja, hogy az egész szerelemről senki ne gondoljon semmi rosszat, a jó házasság érdekében történik. Tehát ugye így oldódik meg, hogy a Szent Háromság személyéhez szóló himnuszok közül a szerelmi verseknek is megvan az előképe, a Szentléleken keresztül. Ugye nem akarok nagyon frivol lenni, de ugye a katolikus ábrázolásokon, amikor ugye megtörténik az, hogy jön Máriához az angyal Gábriel, akkor ugye ott egy galambot látunk a Szentlélek képében, tehát tulajdonképpen a szűztől születik, de ugye azt mondja a Biblia is, hogy az Úrtól származik a gyermek. Tehát valamilyen módon mégiscsak a Szentlélekkel kapcsolódik a szerelmi házassági gondolatkör, akár a művészettörténet, akár az értelmezések szintjén. Nos, tehát ő ezzel a hármassággal vezeti fel a ciklus. Nagyon érdekes dolog, ezt azért elmondom, hogy egyszer egy kollega vette a fáradtságot, ami érdekes módon másnak nem jutott eszébe, megszámolta, hogy a Szent Háromsághoz szóló három himnusznak a sorainak a száma mennyi. És pont 99 jött ki. Ami nem lehet véletlen. Tehát leképezi a 99 sor három himnusza a 3x33-90. Tehát ez olyan tudatos kompozíció, ami egyébként a reneszánsz korra jellemző, a számmisztikának az alkalmazása, és egyébként persze nem kell messzire menni, Dantének az isteni színjátéka is ugye 3x33-os számmal, a Szent Háromságnak a számából megy a játék. Tehát azért köntörfalazok ilyen hosszasan, mert oda akarok kiukatni, hogy ugye Balassi Bálintról van egy általános kép, ami őt egy ilyen szoknyapecér, teljes mértékben gátlástalan és a végvárokban mutatkozó emberként mutatja be. Én nem akarok holót főzteni és teljesen kimosdatni ebből, de ez így nem igaz. Tehát a 16. századi fő nemeseknek az élete, ha olyan mélységbe belemennénk, hogy egy költő kitüntetett helyzetben van, mert az irodalom történészek azok próbálják kideríteni az életét, és hát ugye az ember hogy hagy magáról nyomot a múltban? Ha belegondolnak, csak úgy ki lehetne próbálni, hogy ha valaki fel akarná idézni az elmúlt években, mit csinált. Mondjuk valakit megkérdezem, hogy tavaly nyáron, mondjuk augusztusban mit csinált. Ha nem vezet naplót, vagy nem írja be az előjegyzési naptárába, és azt nem dobja ki a következő évbe, akkor lehet, hogy nem is fog emlékezni, és így vakarja a fejét, hogy ugyan mit is csináltam. Tehát ugye, ha így nézzük a dolgot, akkor bizony nagyon érdekes, hogy mi meg hogy jövünk ahhoz, hogy 400-500 évvel ezelőtt élt embereknek az életét próbáljuk kideríteni, hogy mit csináltak. Tehát pláne az intimitásokba hogyan látunk bele. Tehát egyetlen egy lehetőség van az, hogy az emberek a Magyarországon, ahogy Ady Endre mondja, örök határkör meg nem szakadott, tehát mindig pereskedtek. És különösen ugye a nemesi osztály az alapvetően ugye folyamatosan perlekedett egymással, birtokkörök, osztálylevelek, stb. Tehát mindenkinek az életét szegélyezik bírósági ügyek. Most a természetes dolog, hogyha valaki bíróságon van, pereskedik, ott nem a legjobb arcát mutatja. Azon kívül megjelennek a rágalmazók, azok, akik valamilyen módon keresztbe akarnak tenni, és ezek a dokumentumok maradnak fenn. Most ezeket a dokumentumokat kell a történésznek, kellene forráskritikával nézni. Ki kéne belőle hámozni, mi lehet az igazság. Tehát ami Balassi Bálint rossz hírét keltette, az egy olyan esemény volt, kénytelen vagyok ezt elmondani, mert ugye itt a bűnről is, meg a bűnbocsánatról is szó van, hogy 1583-ban, tehát házasságkötése előtt egy évvel, pünköst hétfőjén, ugye jó tudni, hogy a régi világban az ünnepek nem kétnaposak voltak, hanem háromnaposak, húsvét is háromnapos volt, és Balassi Bálint egyik nyugtája azt mondja, hogy kelt Vitencen vízben hányó kedden. Tudnék, a locsolkodás kedden volt, nem hétfőn. Az csak azért került hétfőre, mert lerövidítették a húsvétot két naposra háromról. Na most a pünkösd viszont egy őrületes dolog volt. Nálunk ugye mostanában állították vissza a pünkösdöt, mint ünnepet, és valahogy nem is tudunk vele mit kezdeni. De a középkorban, meg a kurai újkorban ez egy őrület volt, több külföldi leírás van arról, hogy ilyen fordított világ volt. Tehát pünkösd után egy hétig mindenki meg volt. Tehát az akkor, amit valaki pünkösd után csinál, az nem adó. Az olyan dolog, úgy szoktam a diákjaimnak ecsetelni, hogy ha valaki szilveszter éjszakáján trombitál, az teljesen elfogadja mindenki. De ha ugyanezt tenném március 5-én, akkor balonnak tartanának. Tehát mindennek helyi értéke van. Tehát azért vezetem ezt így fel, mert pünkösd hétfőjén Balassi Bálint Zólyom várából ment Besztercebánya felé, és jött vele szembe egy szép özvegyasszony. Méghozzá nem is egyedül, hanem a szolgájával. És csak annyit tudunk, hogy a selmecbányai polgárok följelentették Balassi Bálintot, hogy ő ezzel a nővel erőszakoskodni próbált, megkergette a mezőn, és ruhákat cibálta róla, és csak azért nem sikerült ezt a gonoszságát bevégezni, mert hogy a nőnek a szolgája ráfogta a puskáját, még a Balassinak a lova is elkorporolt, sőt, még a nőnek a pénzét is elvette. Na most hát azért annyira nem volt nyomorúságos helyzetben Balassi Bálint, hogy egy szegény özvegynek a pénzét is elvette volna. A háttérben az van valójában, és azért mondom, hogy nagyon kevés az idő, hogy mindezt el tudja mondani, hogy a városi polgárok Felső Magyarországon ugye többnyire németek voltak, bányászattal foglalkoztak. És a Balassi felnőtt korára ezek mind luteránus városok voltak, nagyon keményen szabályokkal. Azt egy bányaváros, amelyik nem volt szabad királyváros, nem tudta megakadályozni, hogy egy magyar nemes házat vegyen a városban. De a magyar nemes az egy kivételezett ember volt egészen 1848-ig. Ő neki nem kellett adóznia, ő minden alól föl volt mentve. Most képzeljék el mai viszonyok között, hogy valaki beköltözik egy társasházba, és ő nem fizet közös költséget, semmit, mert ő... Tehát itt is az volt, hogy beköltözött a magyar nemes, addig igazából lenyelték a békát a tisztelt polgárok, amíg az ottan nyugodtan volt. De amikor oda megy egy Balassi Bálint a barátaival, és reggeltől estig időnként nagy mulatságot rendez, miközben szigorú szabályok vannak a városban, sötétedés után nem mehet ki például az, hogy az utcára, és így tovább, akkor ettől az embertől meg akarnak szabadulni. És keresik a kellő alkalmat, hogy följelentsék. Na most azt nem akarom maguknak elmondani, hogy Balassi erre mit válaszol. Zseniális a válasz egyébként, amelyikben ugye hát tiltakozik az ellen, hogy őt mivel vádolták meg, és hát a magyar káromkodás történetnek ékes mondatai is elhangzanak abban a levélben, és a végén pedig egy zseniális utalás, amit most inkább nem mondok el. Tehát ő védekezni. Most tessék kideríteni akár 2011. január 26-án, hogy tényleg mi történt. Most a polgároknak volt igaza, vagy a Balassi Bálint jogosan védi magát, és még ott van az a komponens, hogy pünkös hétfőjén történt. Tehát amikor semmi nem úgy működik. Na most ilyen szintű atrocitás ezen kívül csak olyan, hogy valakit megvett. Tehát mondjuk beült a vihnyei fürdőbe, és a tekintetes és nagyságos gyarmati Balassi Bálint ül a vízbe. És jön a bányabírónak a legény, aki hozzá képest egy porszem, aki egy senki, és van képe beülni mellé ugyanabba a vízbe. És mit csinál Balassi Bálint? Kiabál a szolgájának, hogy hozd a ruhámat, mert én nem fogok egy lébe ezzel az emberrel lenni. Most már csak interpretálom azt, amit ki lehet deríteni a dologot. És a szolgálja elég rest volt, erre egy cifra káromkodást mondott a szolgájának, hogy sürgesse, hogy jöjjön már. Most a szerencsétlen bányabírónak az embere, az nem sokat tudott magyarul, de a káromkodásokat ismerte. És azt gondolta, hogy rámondja. És akkor be akarta mutatni, hogy ő is tud ilyet mondani, és visszamondott Balassinak egy hasonló zaftosat. Na, erre több se kellett neki, laposra verte. Mert ugye Balassi Bálintról azt kell mondani, azt kell tudni, azt szoktam megint csak mondani, hogy ő nem azért lett költő, mert tornából felmentett volt. Tehát ő egy fizikailag is jó állapotú ember volt, ezt onnan is lehet tudni, hogy amikor 1572-ben a koronázás volt Pozsonyban, amikor még életében Miksa megkoronázta,